Köszöntöm a nézőket, és ezúttal egy régóta ismert vendégünket, visszajáró vendégünket szeretném köszönteni a stúdióban, Kulcsár Istvánt, írót, újságírót. Első helyre hoztam azt, hogy író. Nem véletlenül, hiszen most már a 16. könyvet tartom a kezemben, a Nem ezt ígértétek című könyvet, és emlékszem, amikor először behívtam a stúdióba, akkor a 13-nál tartottunk.
Igen, és azóta, azóta
pont 3 év telt el, és 3 év alatt 3 könyv. Azért ez egy nagyon szép teljesítmény, látszik, hogy lendületben vagy. 87 éves korodra pedig büszke lehetsz.
Már 88-edik van, 88, közelebb
az
a 88-hoz.
Így van, tényleg az ember ilyenkor már erőre számít, és arra büszke. Igen. Úgyhogy nem is teszem fel azt a kérdést, hogy lesz-e folytatás ennek a könyvnek, mert nem szereted ezeket a kérdéseket, és én biztos vagyok benne, hogy lesz folytatása.
Végre valaki nem kérdez meg.
És viszont most úgy leülepedett bennem ez a könyv, igaz, hogy friss olvasmányélmény, ezt el kell, hogy mondjam neked, de olyan benyomásom van, hogy ugyan lezártad ezt a korszakot, de lélekben ez nincs lezárva. De próbáltad, ugye a könyv, vagy regény, ugye ez egy korrajz is, és egy regény is, ennek a nagyon színes egyvelege, majd erről is fogunk beszélni, és ugye egy, ha úgymond egy drámai vége van, egy drámai vége van, mint aki el akar búcsúzni ettől a kortól, mint aki le akarja zárni, hogy mintha kitörölni az emlékeiből. Volt ilyen szándék, amikor írtad?
Nem gondoltam végig, csak úgy gondoltam, hogy abból, ami a cselekményben van, szerelmi szál, politikai szál, ez volt a logikus, hogy úgy érjen véget, ahogy. De én nem érzem úgy, hogy ezzel bármitől is el akartam volna búcsúzni.
Velkó Péter, ugye a regénynek a főszereplője, egy tinédzser fiú, akiben akár rád is ismerhetnénk részben.
Mint részben.
Ugye, részben, igen, hisz regényről van szó, tehát azért a fantázia szülötte, de ismervén téged, te sűrűn jártod a könyvtárakat.
Pontosan, tehát
ahhoz, hogy készült ez a könyv?
Ez a könyv úgy készült, ha már a dolog technikai részénél tartunk, hogy a Szabó Ervin könyvtárban 1945-től 49-ig szorgalmasan végignyálasztam az újságokat, méghozzá különbözőket, tehát a kommunista Szabad Népet, a szociáldemokrata Népszavát és Világosságot.
Amit a családban is olvasott édesapád, ez igaz? Például a könyvből ez kiderül?
Hát igen. Igen, végeredményben igen, és a Polgári Demokrata Világot is. Tehát nekem ez szükséges volt ahhoz, hogy a napi eseményeket, meg az akkori kort föl tudjam idézni pontosan, korhűen.
Igen, és ez végigérződik, ugye a cselekmény, az a szerelmi szál, te ezzel kezdted, de azért ez nem volt igazán erős benne, csak a végére mondjuk. De inkább érzem azt, hogy egy nagyon pontos korrajz akar lenni, tehát politikai többféle aspektusból, de mindig ott van az ember a kisfiú szemével nézett, ha bár kisfiú.
Később már nem kisfiú.
Igen, igen, igen. És, de lépten nyomon nagyon cinikus, szatírikus részek is vannak benne. Én egyet talán föl is olvasnék, mert ez nekem nagyon tetszett, mégpedig akkor, amikor Magyarország hadat üzent ugye az Egyesült Államoknak, és akkor Roosevelt a külügyminiszterével beszélt, tárgyalt erről, hogy mi történik, hogy miféle ország ez a Magyarország.
Bocsánat, hogy közben szólok, ez egy akkor divatos vicc volt.
Na, ezt, igen, igen, igen. Na, akkor viccként olvasom igen föl. Tehát miféle ország ez a Magyarország, és egyáltalán hol fekszik? Királyság Közép-Európában, Mr. President, válaszolt a külügyminiszter. És ki a király? Az pillanatnyilag nincs nekik. És kiük van? Egy kormányzójuk, Horthy Miklós altengernagy. Értem, szóval van tengerük? Nincsen, Mr. President. Van valami területi követelésük az USA-val szemben? Nincsen, uram, Romániával szemben van ilyen követelésük. Hát akkor miért nem nekik üzennek hadat? Mert az a szövetségesük. És mit tud még mondani a magyarokról? Azt, elnök úr, hogy ez az egy egészen különös nemzet. A legnagyobb költőjük szlovák volt, a legnagyobb írójuk sváb, és a legnagyobb antiszemitájuk zsidó.
Ez a legnagyobb író, aki sváb volt, az a Herceg Ferenc, és a legnagyobb antiszemita Imrédi Béla, akiről ugye az ellenfelei kiderítették, hogy volt egy dédszülője talán, aki zsidó volt, és kénytelen volt lemondani, mint miniszterelnök. Na most ez annyiban, ez egy vicc. Na most mármint ez nem vicc, vicc az az elnök beszélgetése a külügyminiszterével. Viszont igyekeztem másut is korabeli vicceket belefűzni, amikre még emlékszem, és amik bizonyos fokig jellemzik a kort, és amelyekre ma már valószínűleg senki sem emlékszik. Tehát ez mindenképpen jellemző rá. Ugyanakkor benne van a nagy politika, és a miniszterelnök kénytelen volt lemondani. Így.
Igen, szóval, és azért itt, ha már zsidó témánál tartunk, azért az egész regényen végighúzódó vastag ecsettel megfestett történet a zsidó, ugye a kisfiú is eleve egy zsidó kisfiú.
Nem egészen, bocsánat, csak az édesanyja. Csak az édesanyja. Fél zsidó, ami...
Hát jó, hát aki édesanyja révén zsidó, az...
A zsidó törvények szerint, igen, az akkori magyar törvények szerint ez nagyon bizonytalan volt. Nem csak a magyar törvények szerint, hát Hitlernek voltak tábornokai, legalábbis egy biztosan, aki fél zsidó volt. Tehát ezt lehetett így is fölfogni, úgy is fölfogni, és a törvények sem rendelkeztek egyértelműen arról, hogy lehet-e katona, vagy munkaszolgálatos legyen, hogy kell-e hordani a sárga csillagot, vagy nem. És végeredményben általában abba az irányba tolódott el, hogy ő kereszténynek számít.
Azért mégis egy bolyongó kisfiút láttunk Budapesten, aki 3 napon át étlen szomjan bolyongott, illetve tovább bolyongott, de 3 napig például nem is evett. Ez mennyire személyes élményed, vagy hogy történt ez?
Ez nekem nem személyes élményem, viszont találkoztam egy asszonnyal, és akkor velem egy idős kislányával, tehát az 12 éves volt, akik október 15-én, 44-ben, tehát szálasi hatalomátvételek napján elmentek hazuról, és nem tudták, hogy hova. És egész éjjel sétáltak, nem mertek hazamenni. Másnap beültek egy moziba, véget ért az előadás, elmentek egy másikba, ott húzták át a napot, aztán megint egy éjszakát az utcán töltöttek. Tehát nem személyes élmény, de hasonlóról hallottam, közvetlenül találkoztam vele.
Igen, és ennek a motivumai, ennek a kisfiúnak a sorsában is benne vannak, ezért is kérdeztem rá. De azért ilyen 50-50% a te életed is? Tudom, hogy édesapád végül is Izraelben élt, ugye ő?
Igen, hogyne.
Mit lehet tudni róla?
Azt lehet róla tudni, hogy ő, hát túl hosszú, hogy elmondjam, hogy mikor tért ki reformátusnak, ennek köszönhetően én reformátusnak születtem, azután a munkaszolgálatban egyszerre csak rájött arra, hogy ő zsidó, elkezdett héberül tanulni, a felszabadulás után jelentkezett a hitközségen, megtért, hogy kitért. A Magyar Cionista Szövetség alelnöke volt, és 1950-ben ment el Izraelbe, ahol is kórházigazgató volt azután az Eichmann perben, aki Eichmann, nem kell, hogy elmondjam, hogy ki volt, aki német részről Magyarországon a deportálásokat igazgatta. Eichmann perében ő elmeszakértő volt, aki megállapította, hogy az embere beszámítható.
Igen, ez hogy, fontos, kulcskérdés volt.
Hogy komplikáltabb legyen a dolog, van egy féltestvérem apám második házasságából, akinek viszont ő maga az izraeli flottánál szolgált, nem tudom, 9 vagy 10 évig, mint továbbszolgáló. Nagy darab gyerek, 1,90 m magas, úgyhogy ő vitte Izrael zászlaját a díszszemlén. Azt szokta mondani, hogy ő az őseinek a hagyományait folytatja, az anyai nagyapja tudnélik, egy vitéz Szombati Szolenszki, 20 ezredes volt, aki Kassán úgy hírhet antiszemita, aki Kassán úgy lovagolt be a kórházba, a kávéházba, vagy az üvegen keresztül. Úgyhogy ilyen bonyolult és komplikált a világ.
Igen, és ilyen történeteket akkor még meg kell írnod, ezek nagyon érdekes dolgok. És hát édesanyád, ugye itt fontos szerepet kap a könyvben itt az anya alakja is, akit aztán végül deportálnak.
Ez
és viszont, édesanyádat is deportálták?
Ez egész precízen a leírása. Édesanyámat a nevelt lányával, fogadott nővéremmel együtt október végén bevonultatták 44-ben megint csak a zuglói kisokpályára.
Tényleg Zugló, kétszer is előfordul a könyvben.
Igen, és aztán innen aztán igen, gyaloghajtották őket Kőszegig, ott volt lágerben, onnan tovább borzasztó körülmények között közéjük lövöldöztek, és május elején az amerikaiak szabadították föl. Na most ezt a történetet a nővérem megírta a saját gyerekeinek és unokáinak a tanulságára, úgyhogy innen merítettem a teljes leírást arról, erről az időszakáról anyámnak.
Aki Fazekas Anna, és ő is ismert költő, leginkább költő, ugye az öreg néne őzikéje,
igen,
az egyik legismertebb.
Igen, hát jó néhány nemzeték ezen nőtt fel,
így
hogy
van,
mondjam.
Így van. Végül egy utolsó kérdés talán, hogy a mai történéseket látva, például a Horthy 100, a kitörés napja, a becsület napja, és ezek a gyalázatos történetek, amik körülöttünk, amik körbevesznek minket,
igen,
ezeket hogy éled meg, és mit tudsz üzenni a fiataloknak ennek kapcsán?
Ez nagyon, hogy hangzik, hogy mit üzenek a fiataloknak?
Röviden kell üzenni, mert különben elvész a fiatal ebben a történelmi kavalkádban.
Ismerjék meg a történelmet, és rá fognak arra jönni, hogy mennyire kell büszkének lenni arra, hogy a nácik védték a várat az utolsó pillanatig szerencsétlen magyar katonákkal együtt, míg a magyar katonák és magyar csendőrök egy másik része a Vörös Hadsereg oldalán ostromolta a várat, ez a bizonyos önkéntes ezred. Úgyhogy aki megismeri a történelmet, és megismeri azt, hogy mennyi disznóság történt, hogy százezreket, fiatalokat, gyerekeket, öregeket deportáltak, gázkamrába küldtek, a Dunába lőttek Budapesten. Ha erre gondolnak, akkor nyilván óvakodnak attól, hogy tiszteljék azokat, akik ezeket a hagyományokat akarják folytatni.
És azoknak javasoljuk ezt a könyvet is. Nagyon köszönjük Kulcsár István, hogy eljött a stúdióba, és köszönjük a könyvet is, ajánlott olvasmány.
Köszönöm szépen.